egyáltalán nem titkolt módon a mag és a magvetés témájával kívánunk foglalkozni. De azért annyit elárulok, hogy egy kicsit távolabbról kezdünk. Úgy éreztem, hogy fontos, hogy egy kicsit beszéljek még másról is, mielőtt odaérünk a maghoz. Talán akkor, hogy mondjam, könnyebben emészthető a magvető példája. Tehát amiről ma beszélek, ez nem az, hogy üdvösséged van vagy nincs. Hisz a Jézusban üdvösséged van. Tehát ezzel nincs gond. De ha igazán gyümölcstermő életet akarsz, ami, hogy mondjam, nem az emberi lépték szerinti gyümölcstermő, hanem amire azt mondja a mindenható, hogy jó van, hű szolgám, kevesen voltál hű, sokat tudok rád bízni. Szóval, hogyha ezt a dicséretet vágyod, már pedig miért ne vágynád? Szóval ez a mai téma egy kicsit ebbe az irányba megy. A magvető példáját mindenki ismeri, aki valaha új szövetséget olvasott, és aki nem az olvasott, de kertészkedett, az is. Akkor is, és most is. Azért egy nagyon jól megfogható példázat, mert hogy ismerjük. Mindenki tudja, hogy a vetésnek akkor van eredménye, ha abból gazdag termés van. Vagy hát legalábbis kicsit több, mint amit elvetettem. Mert ha már kevesebb terem, mint amennyit elvetettem, az azért már nem az igazi. Persze, hát mi is kell hozzá? Hát először jó mag, aztán jó föld, aztán eső, meg napfény, meg hőmérséklet, és idő, ami a mai ember számára nem olyan könnyen megemészthető dolog. Szóval a hónapos retegnél 3-4 hét elég, na de hát ültess el egy szelíd gesztenyát, fát, és várd meg, amíg teljességgel terem. Magyarul az, hogy a magból mikor lesz termés, annak van egy időkifutása is, ami változhat. Persze azt is tudjuk, hogy ettől függetlenül még ha talaja baj van, meg ez, meg az, még hátráltathatja az egészet. Szóval, ha megnézzük a mindenható Isten által teremtett természetet, akkor azt látjuk, hogy van benne egyfajta rend és törvényszerűség. Törvény szó hallatán mindenkinek elkezd fölállni a szőr a hátán, mert valami olyan dolog, ami mindenképpen belső feszültséget kreál, berengedelmességet kíván, és hát azt annyira nem szeretjük, illetve én nem, többiek nem tudom. Pedig tudjuk, hogy kell, de próbálj meg úgy közlekedni, hogy mindenki oda megy, ahova akar, akkor, amikor akar. Hát nem működne. Hát szóval kész. A múltkor teljesen véletlenül akadtam rá, hogy a körforgalmat azt egy olyan emberke találta el, még az 1800-as évek végén, aki maga soha nem járt még biciklivel sem, meg lovaskocsival sem, egyszerűen azért, mert a kocsisok be keresztbe az út kereszteződő, és mindenki küvöltött a másikra, hogy menj félre, de egyik sem mozdult. És ezt felismerve kitalálta a körforgalma. Na mindegy. Szóval, a növény ugye egyértelműen teremtmény. Az egész világ mindenség teremtmény. És ha megnézzük a természetet és azokat a dolgokat, amelyeket körülveszünk, rengeteg törvényszerűséget tudunk felfedezni. És a mag szinte mindenhol megjelenik a szaporodással kapcsolatban. A törvényszerűség határozza meg. Ezért lehet kiszámítani, hogy hónap után mikor lesz napkelte és mikor lesz napnyugta. Na most, a mindenható Isten meg szuverén. Most képzeld el, ha mi, hát már ne 7 óra 29-kor keljen föl a nap, hanem 12 óra 03-kor. Mert hogy megtehetné, ugye? Ott van a kezébe, hát egyetlen szavával tartja fönn a világmindenséget. Aztán képzeld el, hogy egyik nap 0 fok alatt fagyna a víz, a következő nap meg 10 fok alatt fagyna a víz. Hát kösz. Na most, mielőtt a törvény és a törvényszerűség szótól mindenki rosszul lesz, ha megismerjük ezeket a törvényeket, nagyon jól tudunk velük élni. Szóval tudjuk, hogy a víz az 100 foknál elkezd gőzölni, és addig 100 fokos, amíg és víz gőzé nem vált, és utána lehet tovább hevíteni. légköri nyomással. De ha ráteszel 10 atmoszférát, föl tudod melegíteni 140 fokra, és még mindig víz. És ezt nagyon jó kihasználja az emberi. Vagy Magyarországon ugye nem volt divat, de létezett a vákum gőzfűtés. A fűtéscsövekben, a lakásokban gőzkeringett, de nem volt több 70 fokosnál, mert hogy indítást szokott használni. Nem használtam. Jó, hát akkor ezt ma félreteszem. Most jó? Akkor jó van. Na, ez mind az index. Világítás. Jó, nem jó, jó, nem jó. Szóval, a mindenható Isten a fizikai világban egy csomó törvényszerűséget elhelyezett, amit az ember felismert, és kitűnően tud velem együtt. Mindenki tudja, hogy a 248 az nem arra való, hogy belenyúkáljunk, de minden szigetelt megfelelően szigetelt vezetéket nyugodtan megfoghatsz. Na jó, ne annyira nyugodtan, tudjad, hogy ott van benne a 220, de szóval tudjuk, hogy melyik az az anyag, amelyik vezet, és tudjuk, melyik az, amelyik szigetel. És ezekkel tudunk együtt élni. A törvényszerűségnek van egy nagyon fontos része, mégpedig az, hogy mindig ugyanúgy működik, és kiszámítható, és ez nagyon fontos. Egy stopptábla akkor is stopptábla, ha senki sincs az úton, meg akkor is, ha tele van. Hát, hogy megállsz vagy nem, az meg egy más kérdés. No, akkor nézzük szellemi területen egy példát a Zsoltárokból. 103. Zsoltár első 6 verse. Hát lehet, hogy is elég, mindegy, első 6. Szóval Dávid Zsoltára. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságon, mint a sasé. Minden elnyomott törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Az elnyomott alatt, itt most elsőredően az ördög által nyomorgattatokra gondolok, de nem is erről akarok szólni, beszélni többet. Szóval Dávid azt mondja, hogy felszólítom a lelkemet Isten dicsőítésére. Magyarul megparancsolom magamnak. Megparancsolom magamnak. Nem a másiknak, az az ő dolga, magamnak. És ha ezt megparancsolom magamnak, független az, hogy milyen a lelkület a gyülibe. Van-e ott olyan testvér, aki milyen a hangulaton, és így tovább. Mert, ha bejössz a gyülibe, és azt látod, hogy ez a tesó úgy nézett rám, hogy már nincs is kedven dicsőíteni, na itt meglopott a sátán. Ugyanis nem tudod, hogy a tesó miért úgy néz. Amit a kezdés előtt elmeséltem történetben, itt szeretnék visszahivatkozni, nem tudod, hogy a másik miért csinálja. Lehet, hogy olyan fájdalma van, amiről te még nem tudsz, és igazából szeretne mosolyogni rá, csak ilyen grimaszra sikeredett, mert annyira össze van törve a lelke. De az ördög ellopta azt a lehetőséget, hogy te dicsőítsd Istent, ha nem szólít föl magadat arra, hogy dicsőítsd Istent. Mert hogy az érzésekkel, a látványokkal nagyon jó be tud csapni bennünket az ördög. Megbocsátja minden bűnödet, az jelen idő. Magyarul folyamatosan megbocsátja minden bűnödet. A jelen időt így kell érteni. A betegség is természetesen, ha már egymás van a kettő. De nézzük ugyanennek a Zsoltárnak 11-12-13-as versét. Amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Milyen messzi veti bűneinket? Jó messzire, na. És milyen feltételt szabott ehhez? Semmit. Szóval, amikor azt a gyakorlatot folytatod, hogy megtérés után bűnvallás ez az, és ha hívőként meg bűnt követtél el, akkor aztán, és tudod, mit fog csinálni az ördög? Hát most megbántottad Istent. Hát most ennyi év hívőség után te még ilyet csináltál? Hát most, fú, tényleg. És elkezdesz vezekelni, bezzeg dicsőítésre nem biztatod a lelkedet, de a vezeklésre beleteszel 2 hetet is. És közben úgy sajnálod magadat, és csak hízik az éned, miközben úgy érzed, hogy te vagy a szerencsétlen. Mert ha bűnt követel egy hívő, véletlenül, de azért annyira nem véletlen, hogy ne tudnál róla, hogy bűn. Én azt teszem, vagy tenném. Atyám, amit elkövettem, az bűn van, volt, de hálát adok a bocsánatodért, és köszönöm, hogy nem romlott meg a kapcsolatunk. És pont. A bűnt bűnnek nevezd, nem nevezd másnak, és főleg ne hivatkozz másra. Nem mondd azt, hogy a másik az oka. Nem tudom, mikor mondtam el azt a kis sztorikát, hogyha azért kapsz gyorshajtásra büntetést, mert siettél, hogy odaérj a gyülibe kezdésre. Szóval, értitek. Szóval, ne kövess el bűnt, ez az első dolog. Ha elkövettél bűnt, Isten törvényszerűsége alapján ne gondold azt, hogy nem fogja megbocsájtani, mert folyamatosan megbocsájt. De ezt tudnod kell, ott kell lenni a szívedben, nem csak a... És ezek után ne vezekelj, mert ott megvezet az ördög. Ne sajnáltasd magad, megvezet az ördög. Na, szóval szabályok, amelyek működnek hívő keresztények, újszövetségi hívő keresztények viszonylatában, és az egyik ilyen a magnak az alapelve. Ez a példázat, amit Jézus itt elmond, a magvető példázata mind a 3 úgynevezett szinoptikus evangéliumban benne van, tehát Máté, Márk, Lukács, együttnézők vagy együttlátók, kinek melyik megfogalmazást tetszik. Természetesen mind a 3 szerző a Szent Szellem ihletése alapján más célközönségnek írva egy kicsit másként jegyzi fel a történetet. De ettől történet még igaz. Nem olvasom akkor a történetet, mert a talajtípusokkal úgyis foglalkozunk részletesen, hanem a Máté Márk 4-ből a 13. és a 14. igeverseket olvasnám akkor csak fel. Azután így szólt hozzátok, nem értitek ezt? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Az az egyszerű mondat, hogy hogyan fogjátok megérteni a többit, az arra enged következtetni, hogy hasonló alapelvel fogsz találkozni még később is, amikor Isten, Jézus kijelenti Isten királyságát, és így tovább. Szóval, a magvető az igét veti, hiszed az igét? Persze, hogy hiszem. János 1.1 és 1.14. Nem tudom, mikor olvastad egymás mellett a kettőt. Kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És a 14. vers, az ige testé lett, közöttük lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Nem csak Isten szava a Biblia, hanem Isten maga. Most olvastam. A magvető az igét veti. Azt ismersz dolgokat a Bibliából, az önmagába kevés. Az ismeret önmagába kevés. 1 Korintus 8:2-3. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert, meg úgy, ahogyan ismerni kell, de ha valaki szereti az Istent, azt már megismeri az Isten. Szóval ez csak az ismeret kérdése, önmagában nem elég az ismeret. Biztosan emlékszem rá, hogy elmeséltem azt a sztorit, amikor a doktor úr pontosan tudta, hogy a zsigoliba eltömödött az ujjasjárati fúvóka, csak nem tudta, hogy mit, hol kell keresni és mit kell csinálni. Az ismeret megvolt. Hibafeltáró, minden tökéletes volt, csak semmi haszna nem volt. Na most Isten igéjével ugyanígy járhatsz, hogy ott van ismeretként a fejedbe, és nem válik hasznoddá. A példázat közepében, a Márk 4-ben, mondja Jézus a 11. Nektek megadatott az Isten országának titka. Tehát a mindenható Isten titkokat bíz ránk, amelyek adattak, nem én találtam ki őket, hanem adattak, és erre mondja a Biblia egy másik helyen, hogy és ezekben angyalok kívántak beletekinteni. Szóval ezek nem aprócska ismeret foszlányok és darabkák, hanem titkok. És nekem is van vele dolgom, 1 Péter 1.13 azt mondja, hogy készíts az elmérteket, legyetek józanok, teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Szóval a hívő életnek az alapja a hit. Nem lehet lecserélni, nem lehet félretenni, nem lehet kivonni a képletből, de a hit alapján nagyon sok szellemi törvényszerűségeket képes vagyok megismerni, mert a mindenható Isten megadta, hogy ezeket a titkokat meglássuk. Elérkeztünk a magvetős példájához. Szóval jó mag és jó nélkül fölösleges termésbe gondolkodni, igaz? A fizikai világban előfordul, hogy nem jó a mag. Hiányosan kell ki, gyenge a termés, és így tovább. 1 Péter 1.23. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Az igeversben szereplő romlandó szó az a múlékony és a pusztulásra ítélt, a romolhatatlan pedig a romolhatatlan, el nem múló, halhatatlan, örökkévaló. Szóval Isten igéje romolhatatlan mag. Szóval a maggal nincs gond. A mag az úgy be van biztosítva, hogy azzal semmi gond nincs. És a magnak van egy tulajdonsága, amit ugye mindannyian tudunk, csak nem biztos, hogy mindannyian szoktunk gondolkodni rajta. Szóval azt meg tudod számolni, hogy egy almában mennyi alma mag van. De hogy egy alma magban mennyi alma van. Pedig tudod, hogy sokszorosan többszöröződő életerőt hordoz az a magocska. Isten igéje a mag. Sokszorosan többszöröződő, és az alma magnál sokkal nagyobb mértékben működő mag. Soha nem lesz romlott. És a magban az az érdekes, hogy bár minden ez az erő, minden benne van, igazából akkor kezd el működni, ha talajba kerül. A talaj meg az én szívem, Isten igényénél. Amihez nek a magnak szüksége van, hogy fizikai világban azt mondjuk, hogy tápanyagként fölvegye, hogy ki fölnövekedjen, az a tápanyagnak nevezett, akármi nem jut hirtelen jobb szó eszembe, az ott van a szívedben. Amíg a maga fejedbe van, hiába hordozza ugyanezt a hatalmas életerőt, nem találkozott a szív talajával, nem fog növekedni. Márk 4.15. Azok, akik az útfélen vannak, az odahullott magok. Jaj, azt nem meséltem, de hát ezt gondolom mindenkinek, hogy mondjam, világos, hogy ugye a magvetés ez nem a vetőgéppel kiporciózva precízen pontosan, hanem marokkal szórva, ahova hullott. egyik helyre sűrűbben, másik helyre kevesebben, és így tovább. Ebből következik az, hogy az útszélre is hullott. Hát a magvető bőven vetette a magot, a mindenható Isten bőségesen ellátott bennünket igehelyekkel, igeversekkel, ígéretekkel. Jutott az útfélre is. Szóval akik az útfélen vannak, oda hull az ige, de amikor meghallják, azonnal jön a sátán és kiragadja a beléjük vetett igét. Az út, az ha megvizsgálod az útnak a talaját, az lehet, hogy egy legjobb termőföld. De annyira meg van taposva, hogy megkeményedett, megkérgesedett, és nem tud belekerülni a mag. Nem a talajjal van baj, hanem azzal, amire használták, gyalogoltak rajta. Összetaposták, nem tud belekerülni, és miután a felszínen van, hát jön az ellenségünk, és rögtön kikapja. Rögtön. Mert ő pontosan tudja, hogy ha ez az ige mag bekerül a földbe, akkor ott gyümölcsöt fog teremni, amit nem akar. Megpróbálja kikapni, amilyen hamar csak lehet. Szóval nem került bele a talajba, az ige magja tökéletes, hibátlan, biztosan csíra képes, biztosan növekedést hozó, de miután nem került bele a földbe, a talajba, semmi nem jön belőle. Példát. Zsoltárok 103.5-ös vers. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Csak a betölti javaival életedet. Na most elmész a boltba, és azt látod, hogy a nyugdíj picok kevés, az árak meg picok magasak, és ebből gubanc van. És drágaság van. És nagyon kevés, ami jött. És amikor a melletted lévő ugyanezt mondja a pénztárnál, akkor hevesen egyetértesz velem, mert természetesen így van. És ezek tények, tehát centit nem vitatjuk a tényeket. De akkor ez az igevers nem gyökerezett meg benned. Lehet, hogy bent van a szürke állományodban valahol hátul. Mert ha beléd gyökerezett, akkor azt fogod mondani, hogy Isten gondoskodik rólam. Mindegy, hogy mekkora a drágaság, és mindegy, hogy mennyi a jövedelmem. Akkor úgy ott van belül. Akkor beépült. Mert Lukács 6.45. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz emberből hozza elő a gonoszt, amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Ennyi. Máshol is mondja ezt Jézus a Máté 12-ben, az előbbi Lukács volt. Viperek fajzatai, hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Ha az ige magja van bent, akkor az fog kijönni. Ha nem az ige magja van, mert ellopta a sátán, stb., mert a evilági dolgok töltik be, akkor az fog kijönni. És ezt maga Jézus mondja mind a két helyen, a Mátéban is, meg a Lukácsban is idézett igeverset, ezt maga Jézus mondja. Na most figyelj, ha az van bent a mag, hogy Isten gondot visel rólam, ez még nem jelenti azt, hogy már termést hozott. Ez csak azt jelenti, hogy a maga megfelelő helyen van és él. Lehet, hogy a termésre egy kicsit várni kell. 3-6 hetet vagy szelíd gesztenye. De hogy már elkezdett működni a mag. Na, nézzük a következő fajtát. Akiknél a maga sziklás tarajra hullott, amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják, de nem gyökerezik meg bennük, mert csak egy ideig való, és a nyomorúság vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Ha minden igaz, akkor ha sekély földbe ülteted a magot, elkezd kihajtani, nőni akar, de miután a gyökerét nem tudja növelni, fölfelé fog gyorsan nőni. És eleinte ez nagyon jónak néz ki. Gyorsan elindult. Szép. Reményteljes. És jön egy csuklás, és megszűnik. Gyümölcsöt nem válsz attól. Próbáld ki, ültesi 3 centi földbe egy lyukas lábosba paradicsomot. nem fogsz róla paradicsomot szüretelni. Kinőni ki fog. Látjuk. A mag és a kik életfolyamat megindul, mert benne van a magba. De a talaj miatt nem fog tudni kifejlődni. A látszat szép, reményteljes, és ez lehet, hogy élet is ilyen. Hú, minden egyéb. És akkor egyszer csak megértem, hogy Isten meggyógyítja a betegeket, na akkor most elmegyek és kiürítem a kórházat, és miután be se engednek a kórházba, azt mondod, hogy hát akkor ez nem működik. Ezt körülbelül így képzelem el. Szóval a sziklástalaj nem ideális a növénytermesztéshez, ettől függetlenül vannak növények, amelyek még a sziklát is szétfeszítik, és tehát nem életképtelen és nem lehetetlen, de nem messze nem az ideális. Következő talajfajta, Márk 4:18-19, másoknál a tövisek közé hullott a mag, ezek meghallják az igét, de a világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. Nem tudom, feltűnt-e, de mondom, a tövisek és a mag ugyanazon a helyen vannak. Mennyivel egyszerűbb lenne a dolgunk, ha azt mondom, hogy befogadtam Istent, és akkor az ördög elszégyeli magát, és elmegy. Nem fog. A mindenható Istent azért nem zavarja az ördög jelenléte, mert Jézus a Golgotai kereszten már legyőzte, és különben is egy teremtmény. Ez nem ellenfél. Az ördög meg sajnos annyira pofátlan, hogy nem húzódik vissza csak azért, mert Isten megjelent. Jézushoz is oda ment, hogy figyelj. Hát mindent neked adok, kivéve azt, aki neked adja, ugye? Na mindegy, ez egy másik téma. Szóval egy helyen van a kettő. Akinek van kis kertje, az tudja, hogy ilyenkor az a megoldás, hogy fogom a kapát, és egy gyomokat elkezdem írtani. Miközben táplálgatom, babusgatom a haszonnövényt. Na most ez azt jelenti, hogy ezen dolgoznom kell. Ha nem nyúlok hozzá, a gyom fog nyerni. Mert hogy annak fele annyi eső mellett is kétszer annyit nő, mint a haszonnövényem, és így tovább. Szóval együtt van a kettő, és meg kell dolgozni azért, hogy kiszorítsuk. Bizonyos növények képesek arra, ha kellően sűrűn vannak vetve, akkor elnyomják a gyomot. Ez azért jó példa, mert ha kellően sok igemagot ültetsz a szívedbe, akkor az előbb-utóbb ki fogja szorítani a gyomot. De az időtényezőt akkor is bele kell számolnod. Szóval attól, hogy elkezdesz Bibliát olvasni, attól automatikusan még nem változik a gondolkodásod. El kell kezdeni hozzászoktatni a gondolkodás módomat, hogy amikor megbánt a másik, akkor van 7-10 másodperc, ami alatt eldönthetem, hogy fölcsattanok, vagy veszek egy nagy levegőt, és elfordulok. De ha elmúlott a 7-10 másodperc, már késő, már fölcsattantál. Szóval, vannak dolgok, amilyen meg kell dolgoznod. A tüzes kemencénél lévő három fiatal azt mondta, figyelj, mi meggyőződtünk a mi Istenünk jóságáról. Vagy megcsinálja, vagy nem, de nem változtatunk rajta. Na most Isten igéjével mellett lehetsz ilyen fanatikus. Semmi gond. És hát végül van a jó föld is. Azért nem csak tragédia. Igaz, ha megfigyeljük a számokat, akkor azért ez már csak a 25%, mert ez már a negyedik fajta, amelyik jó, és még a jóban se jött, terem mindegyik százszor annyit, ha nem csak. De már terem, és már aránylag sokat. Szóval jó mag, jó földbe kerül, jó előkészített földbe. Amikor figyelem azt a magot, amikor csírázik, óvom mindentől, ami nem kell, biztosítok neki mindent, ami kell, akkor működik. Józsuének azt mondja Isten, amikor cserélnie, vagy Mózes nyomdokaiba kell lépni, hogy végre gondolkodj éjjel és nappal. Az első Zsoltár második versébe azt mondja, hogy Zsoltáros, hanem az Úr törvényéről gyönyörködik, és az ő törvényéről elmékedik éjjel és nappal. Szóval valahogy így kell elkezdened a maggal foglalkozni. Ha meghallgatod XY testvérnek az ige hirdetését, bizonságtételét, jól elő tudod készíteni a talajt. Tud hatni rád. Meg tudja puhítani. De Isten igéjét kell belevetned, hogy működjön. Nem elég a másik embernek a bizonsága vagy prédikációja. Neked kell Isten igéjét belevetni. Mert az a mag. Az összes többi hordoz igazságot a magról, a termés, csomó jó dolgot hordoz, tehát tévedés ne essék, de a mag az Isten igéje, az ige fog ki gyökeret verni és kihajtani és gyümölcsöt teremni a szívedben. De ha ezt megteszed, akkor egy szenzációsan jó hírem van. Ezt is a Márk 4-ben mondja Jézus, a 24. verstől kezdve. Jézus ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe. Aztán alszik és felkel éjjel és nappal. A mag sarjad és nő, ő pedig nem is tudja, hogy hogyan. Magától terem a föld. Először az zsarja, aztán kalászt, aztán érett magot a kalászba, és amikor a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. Szóval ő, ami megváltó. Azt mondja, figyelj, ha így csinálod, akkor én gondoskodok róla, hogy az már magától fog nőni. Az már nem a te erőlködésed lesz. A növekedés, gyümölcstermés, azt majd én biztosítom. Te foglalkozz a földdel. Az a te területed, és ültes magokat. De magokat ültes. Isten igéjét ültesd. Ugyanis sok hívő embernek gondja van azzal, hogy miért ilyen, meg amolyan az életem. Jézusnak van erre egy mondása, sok minden másra is szoktuk használni, a Lukács 6.46. Hát miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Törvényszerűségek. A mindenható Isten a szellemi világban is felállított törvényszerűségeket. Kiszámíthatóvá tett dolgokat. Ha szuverén lenne az, hogy megment egy embert, vagy nem menti meg, akkor ki teszel a bizonságot. Ha a legapróbb részletekbe menő bűnvallást kell tenned azért, hogy megmenekülj, akkor a halálos ágyon nem tud megmenekülni senki, mert már nincs ideje a bűnvallásra. De Isten nem azt akarja, hogy az ember elvesszen, azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Ezért kitalált egy olyan törvényszerűséget, amelyik minden állapotban működik, minden helyzetben. Úgy, mint a stopptábla. Az minden helyzetben stopptábla. Pedig hát megígérted, Uram, miért nem működik? Magokat vetettél? Vagy pedig ismeretet szereztél, és a fejedben össze is áll, csak nem jutott le a szívig. És még valami befejezésképpen. Ha valami nem működik az életedbe, eszedbe ne jusson Istent hibáztatni. Soha. Istennek tökéletes terve van, tökéletes törvényszerűségekkel, és minden tőled független dologról ő vállal felelősséget. Ha nem működik valami, akkor kezdj el önvizsgálatot tartani. És ha nem jössz rá, akkor kérdezd meg, mert előfordul, hogy nem jössz rá. Nem lehetetlen. Istennek ugyanis egy jó terve van felénk. Máté 7.11, ezek Jézus mondatai. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni a ti gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Szóval Isten jót akar. Ez az első. Lukács 11.13. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle. Szellemi területen jót akar a mindenható. Általánosságban jót akar, szellemi területen jót akar. Lukács 12:28. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket kicsinyítőek. Anyagi dolgok. Általánosságban jót akar, szellemi területen jót akar, anyagi területeken jót akar. Na ez a mi Istenünk. Ő az, akiről beszélünk. Szóval Istennek jó terve van veled. De forgolódj úgy, ahogy ő azt elképzelte. Mert akkor is omellé tud állni. Természetesen önként csinálsz egy csomó dolgot. Nem is biztos, hogy rossz dolgokat teszel. De lehet, hogy fölösleges energiákat szív el tőled, amivel sokkal több magot tudnál vetni, és gyümölcsözőbb lenne az életed. Szóval Istennek jó terve van, és bízz benne. Amen.